Folytatódik a Monitor délután itt a Trendefen, Aplia percek, Aplia trendek, mindig környezettudatosan. Mészáros Fanna, az Aplia Magyarország Egyesület cégvezetője van itt a stúdióban, és gondoltam rád, mert elromlott a bojlerem, órán száján dőlt a víz, kellett venni egy másikat, már nem lehetett javítani. És csomagoltam ki a bojlert, és közben gondolkoztam az előző korábbi beszélgetésünkre, hogy mi lesz a dobozzal, vagy legközelebb mi lesz a dobozzal, a papírdobozzal, legközelebb mi lesz azzal a nejlonnal, meg a hapszivas darabokkal, vagy mi az hungarocell, meg azokkal a kötözőkkel, hogy ezeket hogy kell majd visszagyűjteni, most még kidobhatom, hogyan hasznosítom újra, és hogyan fogjuk újra hasznosítani, akkor eszembe jutott ez a 2024 eleje, ugye? Amikor a csomagolásról, meg a csomagolás technikáról jönnek majd az új rendeletek, és találkoztam egy cikkeddel, vagy egy vázlatoddal, vagy egy beírásoddal, évente 360 millió tonna műanyagot gyártunk a világon, ennek a mennyiségnek nagyjából 40%-át csomagolásként használjuk fel.
Igen, ez egy óriási kihívás, és tényleg, hogyha így az ember egy picit más szemmel nézi saját magát, és így környezettudatos próbál lenni, akkor eljut előbb-utóbb egy olyan pillanathoz, hogy minden momentum, ugye, hogy most akkor lecserélje-e a bojlert, elromlott, muszáj lecserélni, akkor a csomagolási részekből mi lesz.
Hova teszed a bojlert, hova viszed, mert így már van, nem lehet
mi lesz ezeknek a sorsa, illetve mit tudsz te magad tenni annak érdekében, hogy jó sorsuk legyen a jövőben is, tehát hogy eljussanak ugye azokhoz a hulladékfeldolgozókhoz, ahol reményeink szerint minél nagyobb arányban újrahasznosításra kerülnek az alkatrészek anyagai. Igen, ez egy óriási kihívás, ugye nagyon sokszor sok interjúban onnan indulok ki, hogy tényleg 2019-20 az nem csak a Covid és egyebek miatt, de az EU-ban egy ilyen fordulópont volt a szabályozásokban, mert ez a zöld megegyezés, amit 2019-ben mutatott be az Unió, ugye ez most felülír mindent, tehát ez most olyan új célokat fogalmazott meg itt a gazdaságpolitikák és egyebek termékfejlesztések, tényleg a teljes életciklusa a termékeknek ezek tekintetében, amely minden olyan szabályozást felülír, ami eddig volt az EU-ban. Ugye az Aplia Magyarország, és benne jó magam, 2004 óta vagyunk itt jelen Magyarországon, nyilván ezt az EU csatlakozásunk is motiválta, hogy létrejöttünk, nem csak mi, hanem egyébként a környező közép-kelet-európai országokban is az Aplia szervezete. És hát most tényleg azt élem meg itt közel már lassan 20 év távlatából, hogy most minden, amivel eddig foglalkoztunk, az újraírásra kerül, és egyre szigorodnak a szabályok, egyre több tapasztalatot próbál a jogalkotó felhasználni annak érdekében, hogy itt elérjük a célokat, amelyeket eddig nem sikerült. Mert ugye eddig is voltak szabályok, csak valahogy nem érték el azt a kellő célt, és itt tényleg azt látjuk, hogy ugye a termékgyártókra beszélhetünk akár csomagolásról, mert itt például, amit fontosnak tartok, említetted, hogy jön az új csomagolásokról és csomagolási hulladékokról szóló rendelet. Valóban ezt hát talán jövő év elején elfogadják, ha nem idén évvége felé, és akkor ez előirányozza azt, hogy az összes csomagolásnak 2030-ig újrahasználhatónak vagy újrahasznosíthatónak kell lennie. Ugye most, hogyha megnézzük azokat a kis csomagolási kódokat a csomagolásokon, amik azokban kis háromszögekben vannak írva, ott van három olyan kód is, ami jelenleg nem újrahasznosítható. Mennyire újrahasználható ezek a csomagolások, ez nyilván egy nehéz kérdés, mert ahhoz vissza kéne juttatni egyebek, inkább itt az újrahasznosítás, amivel eddig küzdöttünk, és hát ebben ugye elértünk olyan sikereket, amilyeneket elértünk. Tehát ez az egyik oldal, hogy a gyártóra nézve szabályoz meg újabb és újabb kötelezettségeket a jogalkotó, a másik meg nyilván a hulladékos oldal, hogy a hulladék gazdálkodás, a hulladék feldolgozás legyen még hatékonyabb, és hát itt lehetőség szerint bezáruljon az a kör, amit a lineáris gazdálkodás egy körforgásossá térjünk át. De én mindig azon szoktam gondolkozni, hogy közte itt a két végpont között azért csak ott vagyunk mi is fogyasztók.
Én, aki és kibontom a bojlert.
Így van, akik eldöntjük azt, hogy mikor vegyek aztán egy új mobilt, mert már mondjuk a következő szérián van 4 kamera, az enyémben még csak 2, és akkor az úgy nem jó már, vagy jó még, vagy nem jó, ugye ezek a döntések, ezek minket terhelnek, fogyasztókat, ahogy az is, hogy most javítatok, veszek egy új készüléket, ez hogy néz ki. Azért azt Magyarországon itt elmondom, hogy itt még mindig nekünk is volt idén egy körforgásos gazdasági felmérésünk, ami tényleg csak egy ilyen, abszolút nem egy ilyen hivatalos statisztika volt, hanem csak a Facebookon, de közel 2000 ember kitöltötte a kérdőívet, úgyhogy egészen reprezentatívnak nevezhető talán így, ilyen kevésbé hivatalos úton is. Ott is azt látom, hogy azért az emberek olyan 90%-a még mindig úgy nyilatkozik, hogyha gazdaságosan valami javítható, akkor inkább javítat. És csak körülbelül 10% az, aki azt mondja, hogy ő nem vesződik ezzel, hogy most szerelőt hívjon, és akkor megnézze, hogy egyáltalán javítható-e, hanem akkor vesz egy újat. Tehát ebben még mindig jobbak vagyunk, mint az EU-s átlag. De hát nyilván annak, hogy a célokat elérjük, annak az is a része, hogy mi fogyasztók milyen döntéseket hozunk.
Nem beszélve a szervizelésről, sok minden másról, a használatról, az okos használatról, tehát valamilyen szinten edukáltnak kell lenni a fogyasztónak. Most azon túl értem, hogy be van szorítva a gyártó is, meg az is, aki a hulladékot kezeli majd, és egyre szigorúbb szabályok vonatkoznak rá. De a középen valóban a játékos én vagyok, a használó, a felhasználó, a fogyasztó, tehát ez nélkül nem nagyon tud megvalósulni. Hatékonyan nem.
Igen, és az az igazság, hogy azért az EU nem feledkezik meg rólunk fogyasztókról sem, mert most van két vagy három olyan irányelv tervezet is, amely azt célozza, hogy konkrétan úgy szól, hogy a fogyasztók zöld átmenetre való felkészítéséről szóló irányelv, ez az egyik, a másik meg a zöld igények megalapozásáról szóló irányelv tervezet, amely pedig azt a célt hivatott elérni, vagy szeretné elérni, hogy ezekben a zöld jelölésekben, meg öko címke hadban ebben valamiféle rendet teremtsen. Mert ugye van már több százféle ilyen zöld jelölés az EU-ban, és hát senki nem tudja, hogy mi áll mögötte, mennyire hiteles, mit kell egyáltalán tudni róla, tehát hogy tényleg az, hogy én amikor fogyasztóként vásárolok, és látok ott mindenféle ikonokat, meg egyéb zöld feliratokat, akkor az ténylegesen mit takar, és ebben szeretne majd rendet tenni, egyértelmű helyzetet teremteni, és valószínű, most ez a cél látszik, hogy lesz majd egy ilyen környezeti lábnyom kategória, amit nyilván ki kell dolgozni, hogy ezt hogy határozzák meg, mert hát akkor összehasonlíthatok a termékek, hogyha egységes ez a metodika, úgy, mint egy energia címkénél, ugye ott annak már kialakult történelme van, így van, és akkor az egy összehasonlíthatóságot biztosít a termékek között. Valószínűleg ilyesmi lesz majd ez a környezeti lábnyom is, és hát ugye, hogyha nézzük a még távolabbi jövőt, akkor ez az új Design rendelet, amely a jövőben már nem csak az elektronikai termékekre vonatkozik majd, hanem gyakorlatilag szinte minden termékünkre, tehát például a ruhákra is, vagy bútorokra, egyéb termékekre. Ez pedig azt célozza meg, hogy legyen majd minden termékhez egy úgynevezett digitális termékútlevél, amelyben ugye nem csak az energiahatékonyságról, hanem már majd a javíthatóságról, a tartóságról, erről a környezeti lábnyomról is információt kapunk, meg arról is például, hogy mekkora másod nyersanyag tartalma van a készüléknek, vagy az adott terméknek.
Ezt is olvastam a cikketben, hogy 60% a ruháinknak műanyag, csak ugye a műanyagra, meg a mosógépekre, már is beszélgettünk már, ugye, hogy ott jönnek majd az új szűrők a mosógépekben, amik ezeket a mikroműanyagokat kiszűrik majd.
Igen, ez egy új kihívásunk, ez a mikroműanyag, és ugye ezt is hallani most már egyre többször. Igazából még nincs is rá tudományos definíció, tehát az 5 milliméternél kisebb műanyag darabkákat értjük alatta, és ugye azt látjuk, hogy a vizeinkbe, de hát nyilván a talajba, a levegőbe, mindenhol körülöttünk megjelennek ezek az apró kis műanyag részecskék, már a világ legmélyebb, vagy a föld legmélyebb pontján, a Mariana-árokban is kimutatták, és a legmagasabban, az Everest tetején is találtak a hóban ilyen mikroműanyag darabkákat, tehát tényleg mindenhol ott vannak. Ezek egy része ugye úgy keletkezik, hogy a nagyobb műanyag hulladékok, amelyek kijutnak a természetbe, azok aprózódnak. Így van, tehát ugye a műanyag az UV-fény hatására feltöredezik, és akkor gyakorlatilag így egyre kisebb lesz. Így például az óceánokban így alakulnak ki ezek a szemétszigetek, amik nem is szigetek, hanem egy ilyen hatalmas műanyag massza, ugye, ami így több 10 méter mélyre lenyúlik az óceánban. De vannak olyan termékeink, amelyekből konkrétan bejuthatnak a folyókba például ezek a műanyag dolgok, ezek a kis apró műanyag gyöngyök például a kozmetikumokba, arcra, dír, egyebek. Például az EUP azt is tervezi, hogy ezeket a szándékosan hozzáadott kis mikroműanyagokat betiltja a jövőben, tehát hogy ezekbe a kozmetikumokba például ne lehessen ilyet használni, de akinek van olyan sportoló gyerek, és mondjuk műfűves focipályán focizik, az pontosan tudja, hogy van még egy ilyen kis apró mikroműanyag, az a kis fekete granulátum, ami utána a lakás minden részében megtalálható. És a mosógépbe is, mert ugye az okniból oda kerül, úgyhogy...
Ez milyen érdekes, és volt egy fél mondatot, nem tudom, hogy ez publikus-e, de hogy hogyan tovább, mert egyfelől ugye a gyártóknak előbb-utóbb, ugye erre is van már valami dátum, mondjuk a mosógépekbe kell majd egy ilyen nanoműanyag szűrőt elhelyezni, amit majd akkor nyilván meg fogunk fizetni, a gyártóknak kivitelezni kell tudni, aztán azt majd valahogy üríteni kell, megint a felelős fogyasztó jön elő, hogy ezt ki fogja üríteni, hogyan fogja, hova fogja üríteni. Na jó, szóval egyfelől van egy ilyen nagyon komoly szigor, ugye?
Igen, hát ez lenne az a szűrő, ugye, ami a, még hogyha mikroműanyagok forrásait nézzük, akkor ugye ez is felmerült, hogy a ruháinkból, amelyek egyre magasabb arányban képviselnek műanyagot, például ezek a sport, meg outdoor ruhák, ugye ezek ilyen műanyagok, és hogyha mossuk ezeket, akkor ezekről mosás közben leszakadnak kis miniszálak, amelyek a vízzel bejutnak a folyóba, aztán utána nyilván az óceánokba. Tehát, hogy maguk a ruhák is képeznek egyfajta ilyen mikroműanyag forrást, és hogy lehetne ezt megelőzni. Erre van olyan terv valóban az EU-ban, hogy a jövőbeni mosógép eco-design szabály majd előírja a gyártóknak, hogy valamiféle legyen szűrőt építsenek be a mosógépbe.
Na jó, szóval ott lett volna a mondat második fel, ugyanakkor meg most pont attól, hogy valaki hazajött Amerikából, és ott meg ugyanúgy dől a műanyag ki mindenki szájából, és mindenki műanyaggal eszik, és műanyagot eszik, és nem, nyilván nem, de akkor nézzük a más földrészeket, ahol talán még rosszabb a helyzet, szóval, hogy mennyire szaladhat előre Európa, mennyire kényszeríthet gyártókra, szolgáltatókra, fogyasztókra ilyen szabályzást, meg azt, hogy ezt meg is kell fizetni a végén nyilván a révészt, holott ugyanakkor meg pöfékelünk a másik oldalon, egy másik földrészen ezerrel.
Igen, ezen én is mindig gondolkozom, mert ugye amikor olvasom, vagy nézem a statisztikákat, vagy foglalkozom mélyebben egy-egy cikk megírásával, vagy a munkámmal magával, akkor azért látni azt, hogyha például az elektronikai hulladékokat nézzük, akkor ugye az a legutolsó 2020-as ENSZ jelentés szerint átlagosan világszinten 17,5%-ot gyűjtünk vissza és hasznosítunk újra. Ez viszonylag alacsony szám, azt gondolom, vagy hát nyilván minden relatív, de alacsony. Ehhez képest Európa egyébként jóval előrébb jár, mert 42,5%-nál tart. Tehát ebből láthatjuk azt is, hogy a többi kontinens nyilván lefelé húzza ezt a 42%-os átlagot, ha 17,5%-nél állunk meg. Tehát ha például megnézzük Amerikát, 10% alatti ez az arány. Ha a műanyagok újrahasznosítását nézzük, ott is hasonlóan elmondhatjuk, hogy Európában 30% körüli, de az átlag csak 15.
Jó, nem baj, hogy mi élovasok vagyunk, vagy
igen,
lennénk.
Igen, így van.
Nem baj, csak kérdés, hogy mennyire szoríthatja egy bizonyos földrészen egészen más szabályokra a fogyasztót is, meg a szolgáltató gyártót.
És hogy miért van ez vajon? Tehát, hogy ott miért nem érzik azt, hogy ennél fontosabb ez a kihívás, és hogy többet lehetne tenni. Tehát nyilván én sem gondolom azt, hogy azért, mert más kontinensek le vannak maradva, vagy kevesebbet gyűjtenek vissza, vagy kevésbé tudatosak a fogyasztók, vagy kevésbé gondolkoznak a jövőről úgy, mint Európában. Attól nekünk nyilván jó, ha megtesszük, amit mi tudunk. Csak időnként vannak olyan szabályozási tendenciák is, amelyeket mi a szakmából úgy érzünk, hogy már lehet, hogy egy kicsit többet vesztünk a másik oldalon, mint amit nyerünk a szabályozással, tehát hogy annyira a szigorítás irányába megy el, amivel lehet, hogy nem is nyerünk annyit a környezettudatosság vagy a környezetvédelem terén. Itt például ugye a hűtőközegekre vonatkozó szabályozásra gondolok konkrétan, ugye légkondikba, hőszivattyús berendezésekbe milyen hűtőközegeket használhatnak a gyártók. Ugye nagyon-nagyon megyünk a tiszta szénhidrogének irányába, hiszen ezeknek a globális felmelegedésre gyakorolt hatása majdnem nulla vagy nagyon alacsony. Miközben Amerikában például még 2030-ig akár lágy freonokat is lehet használni. És ugye ezért rengeteg kihívást jelent az, hogy most átáll-e Európa ezekre a tiszta szénhidrogénekre, és mennyire szorítja vissza a fluorozott szénhidrogének használatát, mert hát ezzel egyrészt óriási akadályokat állítunk a hőszivattyús technológia elé, amely ugye...
Igazából most nagy hatalom,
amely ugye a megújuló energiákat képviseli, tehát egy másik szempontból pedig épp, hogy arra az abba az irányba szeretnénk menni. Másrészt azért itt az új típusú készülékeknek a szervizelése, telepítése is kihívást jelent, hiszen ha olyan hűtőközeg van benne, amely mondjuk a korábbiakhoz képest veszélyesebb, mert mondjuk tűzveszélyes vagy robbanékony, akkor nyilván ennek a megfelelő szervizelését is biztosítani kell, mielőtt áttérünk erre az új technológiára.
Olvastam is az apja.hu, ugye, hogy most volt egy ilyen hír, de az aztán fake news volt, ugye, hogy a szervizelést ezen túl végzettség nélkül is lehet végezni, mint hogyha valami ilyesmit láttam volna.
Igen, itt az egy héttel ezelőtt volt ez a hétvégi pánik, úgymond pánik a médiában, mert valóban azt hozta le sok újság, meg internetes forrás, hogy egyre több olyan tevékenység lesz, amelyet majd képesítés nélkül lehet végezni. Nyilván én is megijedtem, mert bízom a hazai sajtóban is, elhiszem, amit ír, de aztán megnéztem, hogy itt hogy is néz ki ennek a jogszabálynak a háttere, és azért azt kell látni, hogy például a háztartási gép szerviz szaktechnikus szakmát is ide sorolták, és egyáltalán nem erről van szó, tehát nagyon félreértelmeztes sajnos a hazai sajtó ezt a jogszabálymódosítási indítványt. Semmilyen változás nem lesz ebben.
Pedig logikus lenne, hogy nincs szakember, és akkor lehet, hogy puhítanak, hiszen annyi mindenben puhítunk, mert hogy nincs ember.
Amiben talán néhány szakmában puhítani terveztek, az nem önállóan végezhető tevékenység. Tehát amikor valaki olyat alkalmaz, mondjuk egy egyéni vállalkozó vagy egy munkaadó, aki besegít az adott tevékenységbe, tehát az önállóan végezhető tevékenységek ről szól maga az a rendelet, amit módosítottak, és ez még 4 további szakmával bővült, tehát még inkább több szakma lett
benne. Tehát jön a légkondi szerelő, továbbra is meg kell lennie minden papírjának, de mögötte az inas, aki viszi a csomagját, és sokba kerül nekem, annak nem kell, hogy ilyen papírja legyen.
Igen, de nyilván az ő munkájáért pedig felelős a főnöke.
Azért mondom, hogy ketten együtt így.
Igen. De ez eddig is így volt. Tehát ez eddig is így volt a háztartási gépek meg a hőszivattyús berendezések esetében is. A nem önállóan végzett munkához nem kellett eddig sem szakképesítés, és az önállóan végzetthez pedig igen. És ez ugyanígy marad a jövőben, tehát ez a módosítás nem érinti ezt a területet.
Elindult az iskola, mit terveztek?
Most épp tegnap túl estem a következő TikTok videó csomagforgatáson. Én nem tudom, én annyira elfáradtam, hogy egyetlen ilyen jogszabály nem tud úgy lefárasztani, mint egy ilyen TikTok videó forgatás. Hát valószínűleg kicsit későn kapcsolódtam be ebbe a szakmába, de hát így alakult. Így hozta az élet, hogy nekem kell a TikTok videókban ott állni. Azt gondolom, hogy egy óriási tapasztalat volt ebben a fél évben nekünk az, hogy mit jelent a kommunikáció, és hogy egy-egy ugye poszt, vagy egy-egy olyan anyag, amit én készítek, és mondjuk írok róla, nem tudom, másfél vagy két oldalt, az milyen sikereket ér el ugye a közösségi médiában, és milyen sikereket érnek el ezek a max 30 másodperc, de inkább 20 másodperces TikTok videók. Hát a legutolsó, most pont tegnap meg is néztem, a szárítógépes TikTok videónk, az 622 000 megtekintést.
De mit lehet 22 más? Én nem láttam. Mit lehet 22 másodpercben mondani egy szárítógépről?
Ráadásul két tanácsot is elmondtam ebbe, lehet, hogy ez 25 másodperc volt, de minden esetre valami hihetetlen. Tehát a többi is ilyen több százezeres megtekintés, de ez, hogy 622 000-nél tart, jó, ez nem organikus elérés, ezek valamilyen szűk hirdetési csomagban azért meglettek szponzorálva ezek a hirdetések, de hát ennek ellenére is, hát a Facebookon is meg voltak szponzorálva a hirdetéseink, és ott az ezres nagyságrendet nem éri el.
A szárítógépnél
két tanácsot adtunk. Az egyik az volt, hogy olyan helységbe kerüljön el helyezésre ez a masina, ahol viszonylag sok levegő van, tehát hogy ne egy ilyen nagyon szűk kicsi helységbe, hiszen a maga a szárítógép az a helység levegőjét használja. A másik tanács pedig az, hogy a szűrőket rendszeresen cserélni kell, és akkor meg is mutattam ott, ugye a videóban látszik, hogy hol van az egyik az ajtóban, a másik pedig ott a készüléknek az egyik ilyen kinyitható kis ablaka mögött van. Nyilván itt azt is elmondtam, hogy ha valakinek ez nem egyértelmű a saját gépén, akkor nézze meg a használati útmutatót, az mindig egy olyan biblia számunkra, de hogy ez egy olyan videó volt, ami tényleg ilyen hihetetlen látottságot eredményezett. Ez számomra mindig új, én aki ugye még ilyen hagyományos, és inkább írós típus vagyok, tehát kevésbé szeretek itt szerepelni, szívesebben írok valamiről, de hát azokkal nem érek el ilyenbe. Soha az életben nem fogok elérni egy akármilyen blogbejegyzéssel, vagy Facebook poszttal 622 ezer embert. Nem tudom, mennyit kéne ahhoz fizetni ahhoz, hogy annyi emberhez eljusson, lehet, hogy még az se lenne elég. Ma erre van igény, hogy ezek a kis rövid videók, rövid tanácsokkal tényleg ezek mennek át, de egyébként szerintem igyekszem mindennek a pozitív oldalát nézni, és ezért ezeket a kis TikTok videókat tényleg ilyen nagyon egyszerűre készítjük, hogy elég az az egy-két ötlet bele, nem kell több. Mert ha már az átmegy, gondoljunk bele, az egy vagy két dolog átmegy, és arra odafigyelnek az emberek, azzal hatalmas eredményt tudunk elérni. Míg ha lehet, hogy egy hosszabb cikkbe felsorolom az összes 15 dolgot, amit lehetne tenni, én magam is ilyen vagyok, abból biztos nem marad meg egy se a végén. Tehát jobb az, hogyha tényleg egy-kettő, max. Három üzenetünk van, és akkor abból talán sokkal többet, sokkal hatékonyabban jegyzik meg az emberek.
Milyen messzire jutottunk a műanyagoktól. Oké, köszönöm szépen. Mészáros Fanni, az Apria Magyarország Egyesület cégvezetője volt itt a Monitor délutánban. Köszönöm szépen.
Köszönöm én is.